Sok szeretettel köszöntök mindenkit, gyülekezetünk tagjait és látogatókat is, és jó itthon lenni. Jó volt először a családommal találkozni, de jó most itt lenni Isten családjában is. Nyilván egy fontos különbség, hogy a földi családunk az egy helyen van, mert nincs szétszóródva, de az egy helyhez kötött. Isten családja viszont mindenhol ott van, de azért olyan emberként, aki már sok helyen éltem, tudom, hogy jó egy gyülekezethez tartozni, és ez egy külön kategória, amikor az ember oda érkezik vissza, onnan indult, és amit igazán otthonnak tud tekinteni. Ugye valamiért mindig úgy alakult, hogy karácsonykor én hirdettem az igét, és mindig vagy más megközelítést alkalmaztam, de most kivételesen karácsonyi igét terveztem hozni, és megkérem, akinek, hogy itt van a Bibliája, Lukács evangéliumának a második fejezetében nyissa ki, néhány verset fogunk felolvasni ott. És nagyon, nagyon érdekes volt számomra ezeket az igéket újra, na, a testvérek már meg is találták, akkor Lukács evangéliumának a második fejezetének először a 8-tól 12. verseket fogjuk felolvasni együtt, majd a többit is, de ezt majd a ige hirdetés során később, és a ige felolvasása után Szűcs-Szabó Zoltán testvér kérné meg áldáskérő imádságra. Itt szól Isten igéje, hogy azon az éjszakán a Betlehem környéki mezőkön pásztorok legeltették a nyájukat. Egyszer csak megjelent előttük az örökkivaló egyik angyala, és az örökkivaló dicsősége körülragyogta őket. A pásztorok nagyon megrémültek, de az angyal ezt mondta nekik: ne féljetek, mert nagy örömhírt hoztam nektek, amelynek az egész nép örülni fog. Megszületett ma nektek a szabadító a Dávid városában, ő az Úr, a Messiás. Erről jelről ismeritek fel, egy csecsemőt fogtok találni, aki bepójába fekszik a jászolban. Imádkozzunk!
Hogy betöltse a te igéd, ami szívünket, Uram, és tényleg betaláljon oda a legbelülőre. Kérlek, áld meg ezt a ige hirdetés Andris szavait, ami rajta keresztül szólni akarsz. Kérlek, hogy te könyörülj meg rajtunk, hogy meg is halljuk ezt a szót, és meg is cselekedjük mindazt, amit akarsz nekünk üzenni. Úgy, ahogy a pásztorok meghallották az örömhírt, és utána jártak, és meglátták a megváltó Krisztust, és örömmel mentek tovább az életünkbe. Uram, addig mi is meglássuk.
Amen. Foglaljon a kedve, testvérek. Ugye, ahol most jelenleg még élet és dolgozok, ugye a karácsonyt két évvel később tartják, és az, ami nekünk a karácsony, tehát az este, amikor minden bezár, és a családok otthon vannak, és az asztalt körbeülik, az ott annyira nem fontos, ott az új év tölti be ugyanazt a szerepet. És kicsit ahhoz hasonlítám, hogy karácsonykor az egész ország ünnepel, nagyrészt nem tudja, hogy mit, de ünnepel, és húsvétkor pedig már inkább azok helyezik a hangsúlyt az ünneplésre, akinek ez fontos alkalom. Sokan kérdezik tőlem, hogy hát nem a karácsony sohasem volt annyira fontos, mi az új évre figyeltünk, de hogy a nyugati márkák jöttek be Oroszországba, és sok minden egyéb, akkor ugye a plázában megjelentek a karácsonyfák, meg a Mikulás sapka és hasonlók, és tényleg így ünnepítek? Tényleg így néz ki? Hát egyrészt tudtam mondani, hogy hát a plázák nálunk is hasonlóan néznek ki, de mondtam, hogy egyrészt ugye a gyülekezetekben ez egy ünnep, talán az a családok szempontjából az egyik legfontosabb. Illetve a másik dolog, amire emlékszem, hogy mivel én katolikus és evangélikus iskolákba jártam, főleg a katolikus iskolában, ugye rengeteg szentmisén vettünk részt ilyenkor. Tehát akkor az egész iskola lement a kápolnába, és emlékszem, gyerekként mindig lenyűgözött, hogy egyik napra a másikra az egész templomat átöltöztették, és mindig más színű díszekben volt. És ennek megfelelően ugye ezeket a történeteket sokat hallottam gyerekként. És nagyon megmaradt, hogy amikor ezt olvassák fel, akkor gyakran az aláhúzott mondat, amit nagyon gyakran így megnyomnak hangsúllyal, az, hogy ne féljetek. És ez egy bátorító üzenet, ezt mondja Isten igéje, hogy ne féljetek. De a kérdés az, hogy mitől ne féljünk, és miért van okunk nem félni. Mert ha csak azt hangsúlyozok ki, és csak arról beszélünk, hogy ne féljetek, akkor jó eséllyel lehet, hogy csak ez ilyen megnyugtató üzenet. Ugye, angolban és oroszban is van egy ilyen közmondás, magyarban kevésbé szivárgott be, hogy szeretik emberek mondani, hogy minden rendben lesz. ne aggódjatok, minden rendben lesz, minden jó lesz, minden jóra fordul, legyünk optimisták. De hogyha magát, akárcsak ezt a néhány verset nézzük, és majd tovább fogjuk olvasni, látjuk, hogy a pásztoroknak azért valahol volt okuk arra, hogy megijedjenek, jó okuk volt erre, és azért mondta az angyal neki, ne féljetek, mert látta, mi van a szívükben. Tehát itt vannak a pásztorok, és mit kell róluk tudni, és nem beszéltünk össze Misivel, de ugye Misi mondta, hogy abban az időben Izraelben volt egy nagyon rétegzett társadalom, és a piramis csúcsán ugye voltak egyrészt a papok, akik beleszülettek ebbe a hivatásba, és másrészt voltak az írástudók, a rabbik, a tanítók, akik pedig kivívták maguknak ezt a tisztséget. Abban az időben, Jézus idejében, ugye ez egy olyan társadalom volt, ahol a hit, a vallásos formák nagyon sok mindent átjártak, és a legtöbb esetben eljött valaki egy fiúnak a kora, amikor megpróbálhatott valamelyik írástudó mellé szegődni. Ugye akkor nem volt egy intézményes, hogy az rabbi képző, mint ma, és ilyenkor nagyon felkészültek erre az írástudók, a mesterek kikérdezték őket. Gyakran az úgy működött, hogy valami igeszakaszt mondtak, azt kellett idézni, és azt is, hogy mi van előtte, utána, esetleg valamilyen kommentárt fűzni hozzá. És ha ez a 10 éves gyerek megfelelt a vizsgán, akkor ő elindult ott ezen a pályán, elkezdett tanulni, és ezt a karriert felépíthette, vagy ha nem, akkor a képességének megfelelően különböző hivatásokat még választhatott magának. Tehát ma azok mennek lelkipásztornak, akiket Isten arra elhív. És látjuk, hogy akiket ismerek lelkipásztornak, vannak, akik nagyon jó családból származnak, vannak, akik kevésbé jó családból, vannak, akik 15 másik szakma közül választhatnak, vannak, akiknek ez sokszor mondjuk a teológiai tanulmányok kihívást jelentenek. Főállású szolgálatban lenni egy csak teljesen különálló életpálya. Akkor az a társadalom csúcsa volt. És akkor, ha valakinek nem jött össze ez, akkor, ha mondjuk jó képességű volt, akkor elmehetett kereskedni, vagy szakmát tanulhatott, és ebben a nagyon rétegzett társadalom a pásztorok viszonylag szerény helyet foglaltak el. Mert annyit nem kellett tanulni, tehát, hogy rabbinak nem mehettek, és lehet, hogy nem volt szükség se kézügyességre, se még számolási képességre se, nem kell megtanuljuk írni, olvasni, mi nem volt abban az időben annyira nyilvánvaló, mint akkor. Tehát mit tudunk ezekről a pásztorokról? Azt, hogy hittek-e Istenben, vagy Isten ezek közel álltak, erről nem tudunk meg semmit ebben az ige szakaszban. Annyit tudunk, hogy ők nem nagyon számítottak arra, hogyha valami rendkívül történik, az hozzájuk jut el először. Ezt lehet feltételezni róluk, de ebben sem vagyunk biztosak. De annyit látunk, hogy megjelenik az örökkévaló egyik angyala, nem tudjuk melyik pontosan, és rögtön azzal kezdi, amit intéz hozzájuk, hogy ne féljetek. Valószínűleg azért, mert vagy látta az arcukat, vagy belelátott a szívükbe, hogy ezek az emberek, akiknek, ismét mondom, nem tudunk sokat az Istenvel kapcsolatukról, de biztos, hogy túl nagy várakozásaik azzal kapcsolatban voltak, hogy ha valami rendkívül történik, az pont velük történik, meglátták Isten dicsőségét, és ez félelmet vitt az ő szívükbe. És sokszor tudom, hogy nem az a cél, hogy így gondolkodunk Istenről, de valahol van abban valami természetes, hogy amikor az örökkévaló Isten dicsőségével szembesülünk, az valóban az örökkévaló Isten dicsősége, akkor szembesülünk önmagunkkal, szembesülünk azzal, hogy az örökkévaló Isten jelenlétében nekem igazából nincsen nagyon helyem. Amikor most jöttem haza a héten, akartam spórolni a buszon, meg nem akartam a hidegben buszra várni, amikor mentem a reptérre, és ahol a vonat lerakott, láttam, hogy van egy 10 perces séta. És hát a Google Maps ugye elküldött vagy parkon keresztül, mondtam, legalább kipufogógázt nem kell magamba szívni, de ugye éjszakon kicsit más időjárás van, mint itt, és nem számítottam rá, hogy térdig érő hó van. Mint egy 17 kilós bőrönd, de nem a legegyszerűbb. És akkor egy ponton elsüllyedtem térdig a hóban, így próbáltam bőröndöt fenntartani, és ugye mire megérkeztem a reptérre, hogy a csupa sár voltam, és latyak mindenhol, ugye ahol a reptéren pedig nagyon elegáns padlószőnyeg várt. És akkor emlékszem először, amit csináltak, kiindult a bőröndömet, mert kerestem úzzokni, próbáltam a bakancsomat szárítani. Éreztem azt, hogy én latyakosan, sárosan érkeztem egy elegáns reptérre. Ez egy nagyon, nagyon leegyszerűsített, nagyon banális hasonlat arra, hogy amikor a mi szívünkben a mindennapok dolgai, a gonosz kívánságunk, a velünk szeretett természetünk ott van, és az örökkévaló Isten dicsőségi bűtünk, akkor még mennyivel inkább érezhetjük magunkat méltatlannak. Mennyivel inkább érezhetjük azt, hogy én nem illek ide. És előfordulhat az, hogy nekünk van egy vallásos rutinunk, van egy gyülekezetbe első rutinunk, akár még lehet egy bibliolvasási rutinunk is, de lehet, hogy ezzel az örökkévaló Istennel, ezzel a dicsőséggel még nem találkoztunk, vagy lehet, hogy találkoztunk, de nagyon régen. És azért az, ahogyan most élünk, és ahogyan ma élünk, arra Isten jelenlétek és Isten dicsőségének nincsen túl sok ráhatása. És Ez egy fontos különbség, hogy amikor arra gondolok, hogy mikor beszéltem Istennel utoljára, mikor hallottam Istentől, mikor volt az, hogy Isten utoljára megérintette a szívemet. Nagyon sokszor ez egy olyan élmény, hogy Isten bátorít minket, Isten felemel, Isten vigasztal. De érdemes magunknak föltenni a kérdést, hogy mikor töltöttem én Istennel utoljára úgy időt, mikor imádkoztam úgy utoljára, mikor voltam úgy Isten jelenlétében, hogy az én méltatlanságomra fény derült volna. Hogy én arra jutottam volna, hogy Isten, te szent vagy, én pedig bűnös. Neked igazad van, én pedig tévedek. Nekem itt igazából nincsen maradásom a te jelenlétedben, de köszönöm, hogy irgalomból és kegyelemből jöhetek hozzád, és a te jelenlétedben lehetek. Mikor volt, és ez főleg azoktól kérdezem, akik ismerik Istennek, akik tudják, hogy találkoztak Istennel, mikor volt az életedben utoljára annak helye és ideje, amikor találkoztál azzal az Isten, aki nagyobb, mint a mi gondolatai, nagyobb, mint a mi igazságai, nagyobb, mint azok a nagyon összetett teológiai gondolatok, amikre már rájutottunk, mert már olvassuk a Bibliát régóta, aki nagyobb, mint az a teljesítmény, amire én hívőként képes vagyok, akinek az útjai magasabbak, mint az én útjaim, aki egy olyan örömöt tud adni, olyan dicsőséget mutat meg nekem, amihez semmi ezen a világon nem mérhető. Mikor voltam én utoljára úgy Isten jelenlétében, hogy tudom azt, hogy ehhez semmi sem fogható, és ezért érdemes mindent feladni. Mert a történet úgy folytatódik, hogy miután a pásztorok visszatértek a mennybe, az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok ezt mondták egymásnak: menjünk hát Betlehembe, és nézzük meg, ami ott történt. Hadd lássuk, amiről az örökkévaló szólt nekünk. Ezzel sietve útnak indultak, meg is találták Máriát és Józsefet és a jászolban fekvő csecsemőt. Amikor meglátták, elmondták, amit az angyaltól hallottak róla. Ezen mindenki nagyon csodálkozott. Mária azonban szívébe zárta mindezt, és később is sokat gondolkodott rajta. Ezután a pásztorok visszatértek anyájukhoz, dicsérve és magasztalva Istent, mindazért, amit láttak és hallottak, mert minden pontosan úgy történt, ahogyan az angyal mondta. Mit látunk a pásztoroknak a válaszából? Arra, hogy találkoztak az angyal, találkoztak az angyali dicsősége, ami közel sem Isten dicsősége. De ahhoz képest, hogy az emberként ismertek, ez sokkal nagyobb és sokkal másabb volt. Tehát találkoztak az angyal dicsőségével. Azt mondták, hogy valamit hallottunk, mondták, hogy menjünk Betlehembe, akkor menjünk Betlehembe. Ez az üzenet, akkor nekünk ezt kell tenni. Az első dolog, amit látunk, hogy komolyan vették. És azután nem csak komolyan vették, de olyannyira, hogy cselekedetre váltották, amit hallottak. És előfordulhat az, hogy találkozok Istennel, rámutat valamire az életemben, és még csak az amit a Misi mondott, hogy lehet, hogy ha én Isten jelenlétében megyek, ha Isten világossága és fényt visz az életembe, akkor rámutat olyan dolgokra, amikről szerettem volna egy kicsit eltakarni. Eltakarni mások elől, de ha lehet eltakarni magam elől is, hogy ne kelljen az a problémával foglalkozni. Eltakarni magam elől is, hogy ne kelljen változtatni, ne kelljen ott semmit se tenni. És előfordulhat, hogy Isten dicsőségében látok valamit, örvendezek Isten világosságában, Csodálom Istent azért, aki, de aztán úgy, amikor elmegyek arról a helyről, amikor a találkozásnak a különleges helyéről, akkor úgy szeretem elfelejteni azt, hogy ez a találkozás mit kell, megváltoztasson az életemben. És a pásztoroktól láthatjuk, hogy ők komolyan vették, ők szívükhöz vették, és cselekedetre váltották, amit hallottak. Aztán sietve útnak indultak, és az utolsó versben látjuk, hogy egyébként ők ott hagyták a nyájukat. Egy kockázatot vállaltak ezért. Úgy voltak vele, hogy ha oda vesz valami a nyájba, hogy lehet, hogy a nyáj tulajdonosra számon kér minket, de azért, amit Istentől hallottunk, azért, amit Isten ígért nekünk, azért érdemes ezt a kockázatot bevállalni. Azért érdemes esetleg az árat megfizetni. És harmadrészt a pásztorok azt is mondhatták volna, hogy ez nagyon csodálatos, hogy egy angyal megjelen nekünk, és végre valami rendkívüli történt velünk. Mi, akiket nem tartanak sokra, mi, akik nem jutottunk be a rabbi képzőbe, mi, aki a templomnak sokszor a közelébe sem jutunk, mi, akik ugye a szakmánk miatt még a szombatot és a tisztálkodási törvényeket sem tudjuk betartani, végre valami rendkívüli történt. És akkor az angyal mondja, hogy akkor induljatok Betlehembe, menjetek egy csecsemő, aki befójába fekszik a jászolban. Mondhatták volna a pásztorok, hogy nem hiszem el. Tehát végre valami rendkívüli történik, és megint megyünk vissza a jászolhoz. Sem egy rendkívüli dolog történik, de semmi rendkívüli nem követi azt. És hívőként is könnyű úgy gondolkodni, hogy amikor Isten valami rendkívüli tesz, amikor egy rendkívüli találkozásom van, valamikor rendkívüli dolgot látok, akkor az izgalomba jövök, arra tudok válaszolni. De amikor a hívéletnek a nap mint nap megjelendő részei vannak, vagy amikor a hívéletnek az a kevésbé sokszor örömteli, de sokszor kihívásokkal teli része következik, hogy én nem csak magamban élem meg a hívőéletem, nem csak arról szól, hogy én vagyok és Istenné a szó hozzám, és mint egyén látom Isten dicsőségét, hanem a hívőéletné arról is szól, hogy, sőt nagyon gyakran, hogy én nekem a többi testvére is kapcsolatban kell lenni. Azt mondja, hogy nem csak azt mondja, hogy milyen jó volt nektek, hogy találkoztatok az angyalral, de menjetek másokhoz. És mi olvassunk, hogy Mária egyébként ezt a szívébe zárta. Tehát Mária, aki addig átélte azt a csodát, hogy Szüzen fogant egy gyermeket, Isten angyala, hogy egy angyal neki is megjelent, ennek ellenére azt látjuk, hogy továbbra is szüksége volt bátorításra. És mivel Jézus nevelő szülei voltak, József és Mária, ezért egy értelemben Jézus felé is szolgáltak ezek a pásztorok. De ezek a pásztorok komolyan vették, amit hallottak, cselekedetre váltották, kockázatot vállaltak érte, és hajlandók lettek volna az árát is megfizetni, és nem vonták meg a vállukat azon, hogy a rendkívüli találkozást egy nagyon hétköznapi látogatás követi. És amikor valamilyen élethelyzetben találkozom Istennek a dicsőségével, Istennek a jelenlétével, és akkor Isten jelenléte azt mondja, hogy akkor kötelezd el magad egy ilyen szolgálat felé, ami lehet, hogy nem annyira izgalmas, vagy nem történik annyira a rendkívüli dolgok ott. Vagy töltsél több időt ez a testvére, most nagyon nehéz neki. Mi akkor is ez a testvére tud fárasztó lenni, és inkább szereti, ha őt hallgatják, mint ő meghallgatni másokat. És én csak próbálok példákat hozni, hogy sokszor milyen kifogásaink vannak arra, amikor Isten hív arra, hogy valamit gyakorlatba tegyünk, vagy tagozódjunk be Isten családjába. Szóval szoktam hallani embereket, azt mondják, hogy én szeretem Istent, de a gyülekezet az nehézkes nekem. Szeretek, és mindenkinek megvan a maga műfaja, ahol jobban meg tudja élni a hitét. Vannak, akik különböző online igehirdetéseket hallgatnak, vannak, akiknek a nagy dicsőítő koncert műfaja tetszik. Mindenkinek van az a műfaj, ahol könnyen be tudnak indulni az érzelmeink. De itt a pásztorok találkoztak rendkívüli módon az angyallal, és ebből az következett, hogy a pásztorok nagyon hétköznapi helyre küldték őket. Sokszor az életünkben, amire Isten hív, hogy változtassunk, sokszor egy nagyon hétköznapi, sokszor úgy történik, hogy Isten egy rendkívüli módon szól hozzánk, de egy hétköznapi helyre küld minket. És még egy kicsit hadd térek vissza arra a gondolatra, hogy mit jelent az, hogy találkozunk Isten dicsőségével, és esetleg, ha ez valóban Isten dicsősége, akkor úgy járhatunk, mint a pásztorok, hogy van bennünk egy félelem. mert Isten dicsősége világosságot hoz az életünkbe, és gyakran a világosság olyan dolgot mutat meg, amit látnunk kell, de nem szeretnénk. És itt érdemes megjegyezni, hogy körülbelül 1500 évvel, mielőtt Jézus eljött volna, a mózesi törvényben le lett írva, hogy mert az élőlények, ez 3 Mózes 17-14-ben van, mert az élőlények élete a vérükben van, a vért pedig arra célra adtam nektek, hogy az oltára tegyétek, és ezáltal szerezzetek engesztelést a lelketek számára. Az a probléma, hogy Isten szent, az ember pedig bűnös, Isten tiszta, az ember pedig piszkos, ez Ádámtól és Évától végigkíséri az egész történelmünket. Ez nem a 21. században jött, nem akkor kezdődött, amikor a hagyományos értékek visszaszorulóba kerültek, vagy az emberek elkezdtek tévét nézni. Szóval Istentől el vagyunk választva, ez az embernek egy örökké, nem örökké való, de amióta ezen a földön élünk szinte, azóta egy folyamatosan fennálló probléma. És nagyjából 1500 évvel Jézus jön, mert le lett írva, hogy a megoldás abban lesz, hogy a mi Isten ellen lázadó életünk, amelyik minden napját éli úgy, hogy aktívan lázad Isten ellen, az arra úgy lehet megoldást találni, hogy más életet feláldozunk érte, arra méltóbb életet. Azt mondja, hogy és a vér azért annyira fontos az Új és az Új Szövetségben is, mert azt mondja, hogy az élőlények élete a vérükben van. És ugye karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Jézus eljött a földre, de tudjuk, hogy ez csak a szolgálatnak a kezdete volt. Jézus nem azért jött el, hogy egy életet éljen, hanem Jézus azért jött el, hogy a kereszten meghaljon értünk, hogy kifizesse bűneink árát, és utána, ami még fontosabb, nem csak azért, hogy megszülessen és meghaljon, az, hogy fel is támadjon, ezáltal legyőzze a halált. De és ez azáltal, hogy Jézus tökéletes életét teljesen kiöntötte értünk. Ugye, amikor arról beszélünk, hogy Jézus vére megtisztít, az azt jelenti, hogy részben azt jelenti, hogy Jézusnak a tökéletes élete, amit egészen egy tökéletesen felajánlott áldozatként az Atya előtt élt, azt öntötte ki előttünk, azt öntötte ki az Atya előtt, azt öntötte ki a számunkra. De eddig a pillanatig, ahol most vagyunk a történetben, csak annyit tudtak, hogy a bűnökre a megoldás a vér kiontása. És abban a folyamatosan visszatérő ciklusban éltek emberek, hogy voltak az évenkénti áldozatok, volt az engesztelés napja, voltak a különböző bűnért bemutatott áldozatok, mert egyrészt voltak, akik ismerték Isten igéjét, mások pedig csak tudták azt, amiről Pál apostol azt írja a római levélben, hogy mindannyian vétkeztünk, és mindannyian hiába vagyunk az Isten dicsőségének. Ugye, amikor találkozunk Isten dicsőségével, mint a pásztorok egy nagyon tompított változatával találkoztak, akkor felismerjük azt, hogy ez a dicsőség, ez nincs meg bennünk, ettől mi távol vagyunk, ide mi nem illünk bele. És volt az áldozatoknak a ciklusa még évről évre, vagy gyakran hétről hétre, vagy a templomban áldozatot, vagy munkát végző papok számára napról napra működött. A zsidók levelében olvashatjuk, hogy 10. fejezet, 34. vers, az évente bemutatott áldozatok folyton a bűre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje az emberek bűneit. Azt mondja, hogy ott volt a megoldás, hogy a kiontott vér fog megoldást hozni, de mindenki tudta, hogy ezt újra és újra kell. Egyszerűen mindenki, vagy aki kicsit is őszinte volt magához, tudta, hogy nincsen annyi állat, amit fel lehetne áldozni, amennyi bűnünk van. Vagy a 21. századra lefordítva, nincsen annyi jó cselekedet, amivel az Isten elleni lázadásunkat ellensúlyozni tudnánk. És ezért küldte el Isten Jézust, mert ez volt az egyetlen létező lehetséges megoldás, és ahhoz, hogy egyszer és mindenkorra Isten leszámoljon a bűnnel, ahhoz szükség volt arra, hogy egy tökéletes áldozatot mutasson be. És egyébként, ugye ez az igeszakasz úgy fogalmaz, hogy oda lett adva nekünk, de más nyelvekben a fordítás az, hogy ajándékként oda lett adva. Ugye vannak különböző karácsonyi dolgok, és ez egy visszatérő fordulat karácsonyi ígéretése, vagy Isten tökéletes ajándék az ő fia. De egyébként, ha olvassuk ezt, ez egy biblikus gondolat, hogy Jézus vére az ajándékul lett odaadva váltságul a mi bűneinkért. És Tudom, hogy most sokak hallották, hogy sokszor hallották az evangéliumot, de lehet, hogy vannak ebben a teremben azok, akik még soha nem hallották, vagy soha nem hoztak döntést emellett, akik soha nem találkoztak Isten dicsőségével úgy, hogy az arra vigye őket, hogy nekem ez arra visz, ezzel a tökéletes dicsőséggel találkoztam, én ezzel közösségben akarok lenni, én nem akarok többé úgy lenni, én erre vágyom, erre a dicsőségre, de az életemben változtatni kell. És ha úgy találkozunk Isten dicsősége, vagy az arra visz, hogy Istenem, én bűnös vagyok, te szent vagy, az én útjaim helytelenek, a te útjaid tökéletesek. Ahogyan én akarom élni az életemet, az pusztulásba visz, ezért legyenek a te útjaid az én útjaim. Ezt hívjuk megtérésnek, amikor szembesülünk önmagunkkal, és nem azért szembesülünk önmagunkkal, mert valaki szembesítenek. Az is egyfajta szembesítés, de ha önmagunkkal való szembesülés, akkor arra visz, hogy próbálunk jobb emberek lenni, akkor az még nem megbékélés Istennel. Az Isten való megbékélés az, amikor személyesen találkozunk fel, és személyesen látjuk az ő dicsőségét. És tudom, hogy a teremben ülők többsége már találkozott ezzel az isteni dicsőséggel, aki találkozott személyesen Istennel, de hadd lenne az a kívánságom mindannyiótok számára, hogy ez a karácsony, ez a esetleg egy hét, ami előttünk áll, vagy ez az időszak, amikor kicsit el tudunk csendesedni, lenne egy alkalom arra, hogy keressük Isten jelenlétét, keressük Isten dicsőségét egy olyan mód, ami meggyógyít, ami esetleg kellemetlen is lehet a számunkra, de meg is gyógyít minket. És van az igében egy figyelmeztetés, hogy csak egy-két versre azután, hogy ki mondja az ige, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta azért, hogy aki hiszőben el ne veszne, hanem örök élete legyen. De két versre később olvassuk, hogy de lesztek olyanok, akik nem akarnak a világosságra jönni, mert nem akarnak változtatni, mert jobban szeretik a maguk útjait, jobban szeretik az életüket homályban hagyni. És mindannyian ezt csak magunknak tudjuk megválaszolni, hogy az életünknek hány olyan zuga van, hány olyan titkos szekrény vagy szoba van az életünkben, vagy nem tudom, milyen metaforát lehet használni, ahol sötétség van, vagy homály van. És megpróbáltunk bevilágítani, de teljes erővel, olyan módon, ahol nem irányítjuk a döntéseinket, ahol nem irányítjuk azt, hogy meddig vagyunk hajlandóak elmenni, és meddig nem, csak Isten jelenlétében van. És azért is bátorítalak titeket, hogy keresitek Isten jelenlétet egy ilyen rendkívüli módon, és lenne ez a karácsony, lenne olyan számomra különleges, hogy adunk helyet Istennek ahhoz, hogyha akar hozzánk rendkívüli módon szólni, ha akar velünk rendkívüli módon találkozni, akkor az időnket és a figyelmünket odaadjuk neki, mert vagy így tudom a két igeszakaszt összekapcsolni, hogy az egész új szövetségben egyszer van felszólítás arra, hogy nézzünk magunkba. Az első korintusi levélben, amikor Pál az úrvacsoráról beszél, akkor mondja, hogy vizsgálja meg azért az ember önmagát, mert aki méltatlanul eszik vagy iszik, az vétkezik Krisztus teste és vére ellen. És fontos kép nem, hogy az egyetlen alkalom, amikor önmagunk megvizsgálására, mondjuk felszólítva, az egy olyan helyzetben van, amikor a kenyér és a bor a kezünkben arra emlékeztet, hogy Jézus mit tett értünk. Szóval, amikor arra hív minket az ige, nézünk magunkba, akkor azzal együtt hív minket, hogy emlékezzetek arra, hogy ott van a megoldás a kezetekben. Emlékezzetek arra, hogy akármit tettél, akármi van az életedben, akármit tettél és akárhány évig takargattad, a Jézus vére képes megtisztítani, Isten dicsősége képes világosságot hozni. És csak kívánom mindannyiatoknak, hogy ebben az időszakban, ebben a karácsonyban, és talán az egész elkövetkező évben legyen egy hely, ahol tudunk találkozni Istennel, ahol először is kényelmetlenül, de látjuk az ő szentségét, és látjuk a mi életünket, ahol van világosság a mi életünkben. Aztán, ha van hitetlenség az életünkben, ahol tudjuk, hogy Isten hív minket valamire, de nem merjük meglépni, mert úgy vagyunk fel, hogy de Uram, mi lesz, ha nem lesz ott elég erőforrás, aztán mi lesz, nem lesz elég erőm hozzá, mi lesz, ha mindaz, amire számítok, az nem fog a rendelkezésre állni. Isten jelenlétében kaphatunk hitet ahhoz, hogy Isten bármire képes, és amire Isten elhív, ahhoz ő megad nekünk mindent. De az is lehet, hogy az életünkben van olyan terület, ahol egyszerűen fejetlenséget élünk meg, mert tudjuk, hogy előre akarunk lépni, de nem tudjuk, merre van az előre. És ismét csak Isten világossága az, amely képes utat mutatni. És természetesen Isten világossága itt van az igében is, de Isten világosságával sokszor egy rendkívül módon kell találkozni, ami meggyőz minket, amely képes a szívünkig hatolni. És ha keresni akarjuk Isten jelenlétét, akkor azzal együtt keressük, hogy tudjuk, hogy akármilyen problémánk van, akármi ment félre az életünkben, Isten ott egy kész megoldása rá. Ismét csak aláhúzom azt a részt 3 Mózesből, hogy a vért pedig arra célra adtam nektek, és sok fordítás alapján hozzá lehet tenni, hogy célra adtam nektek ajándékba, hogy az oltára tegyétek, és ezáltal szerezzetek engesztelést a lelketek számára. Akármi van az életünkben, akármennyire régen voltunk azon a helyen, ahol Isten tud szólni hozzánk, ahol Isten annyira közel tud hozzánk jönni, amennyire csak lehetséges, Isten továbbra is vár minket ott, és továbbra is szeretne világosságot vinni az életünkbe, és akármi érezzük, hogy elválaszt minket tőle, a megoldás már készen van erre, és legyünk ezért hálásak neki, és ezért keressük őt. Nem azért, mert a jelenlétében esetleg félhetünk, mert van okunk félni, de a félelemnél nagyobb és félelemnél csodálatosabb az a megoldás, amit kaptunk tőle. Amen.